Hitvilág. A teljesség felé.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Október 4-e Szent Ferenc ünnepe, ezért arra gondoltam, hogy megismerkedünk közelebbről a budai ferencesekkel, a Margit körúti templommal, illetve hát a ferencesek budai jelenlétének török utáni időszakával. Varga Kamil atya lesz a kalauzunk, aki a Margit körúti rendház tagja. Kedves Kamil atya, itt a Margit körúton beszélgetünk, a kolostornak egy a Margit körútra néző, gyönyörű szép barokk nagy termében, lehet, hogy valamikor refektórium volt, nem tudom, mi volt ez a terem, de jelzi azt, hogy ahol a kombinó közlekedik, ott sok évszázada jelen van a kultúra, a hit, a ferences rend.
Igen, én is szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Ezt a helységet, meg az épületnek ezt a szárnyát, ami a Margit körútra néz, még az ágostonos szerzetesek építették valamikor 1700-ban telepedtek itt le Budapesten, és valóban közösségi teremükként szolgált ez.
Hát gondolatban járjuk végig ezt az épület együttest, amely a Margit körúti templomba járó hívek számára ismerős, nem csak a templom, hanem a kolostor néhány része is. Esküvők számára meg szokták engedni, meg a hittanosoknak, különböző rendezvényeknek, hogy használják, amikor szép az idő, a kvadrumot, meg a különböző hittantermek is itt vannak, de hát nagyon sokan nem jártak még itt, csak esetleg elvillamosoztak előtte. Valamikor megállt itt a villamos az 50-es évekig, és aztán a kommunisták úgy döntöttek, hogy ne legyen itt megálló, ez a leghosszabb megálló nélküli szakasza az egész 4-es-6-os villamos vonalának. Tehát most álljunk meg itt egy kicsit.
Hát igen, akik elvillamosoznak, azoknak már messziről feltűnhet, amikor a villamos bekanyarodik a Margit híd után errefele ez a két tornyú templom maga szép barokk tornyával. Egyébként eredetileg az ágostonosok ez előtt építettek ide egy egészen kicsike kis templomot, mely a mi templomunknak a belsejében helyezkedett el, és valamikor csak 1753-ba kezdték el a mai templomot építeni, és 1770-ben szentelték föl. Nepauer Máté, akkoriban híres Pesten és Budán több templomot is építő könyves mester által ezt a mai templomot, amely ugyanúgy nézett ki, mint abban az időben.
De ekkor már a ferenceseknek? Tehát mikor jöttek ide a ferencesek? Ez a ma látható templom már a ferencesek idejébe épült, vagy még az ágostonosok idejében?
Nem, az ágostonosok idejébe indult el az építése. Ferencesek 1785-ben telepedtek itt meg. A kalapos király úgy döntött, hogy bizonyos szerzeteseket feloszlat, bizonyos szerzeteseket meg úgy átalakít és áttelepít. A mi eredeti kolostorunk az a főutcában a Szent Ferenc sebei temploma, és mögötte lévő kolostorunk, amely jelenleg Szent Erzsébet apácáknak is otthona, és a Máltai Szeretett Szolgálatnak van ott valamilyen intézménye, talán szociális otthona, ebben nem vagyok egészen biztos. Szóval 1785-ben megjelent nálunk a király, szétnézett a kolostorba, és kijelentette, milyen jó lenne ez kaszárnyának. Úgyhogy minket átköltöztetett ide, ebbe a kolostornak akkor még csak ez a kis szárnya volt meg, ami a Margit körútra néz. 1786. októberében költöztünk át véglegesen ide.
Az egy nagyon-nagyon szép templom, és ferencesebb, mint ez a templom, de hát ezek szerint érthető, hogy miért.
Hát igen, már az ágostonosok saját lelkiségük szerint rendezték be a templomot segítő szűzmália oltárral, természetesen Szent Ágoston oltárral, ami az ágostonos lelkiségnek jobban megfelelt. Aztán később alakították a templom bútorzatát a ferencesek a maguk képére, például Szent Ferenc oltárát, oltárképét megfestve.
Még egy pillanatra a Szent Ferenc sebei templomra szeretnék rátérni, mert egy dologban mindenképp egyedül álló, a szószéken, a gyönyörű szép barokk szószéken, ahonnan prédikáltak sokáig a II. Vatikáni zsinat idejéig mindenképp az atyák, nem volt sose egyedül a szónok, mert két embernagyságú szobor áll jobbra-balra, középen helyet hagyva a szónoknak, Szent Bonaventura, Nagy Ferences teológus, illetve Szent Ferenc ott áll, tehát hárman prédikálnak, illetve ha a pap nincs ott, akkor is prédikálnak ők, ilyet még nem láttam, de nagyon-nagyon szép.
Én sem láttam, ez az érdekesség, ugyanis még amióta itt vagyok, nem sikerült oda bejutnom. Az elmúlt rövid időben a Hagyományok házába voltunk, éppen nyitva volt valami hét keretében, és megálltam a Szent Ferenc sebei templom előtt, de se a templomba, se a kolostorba bejutni nem tudtam.
Igen, hát csak misék alatt van nyitva, és hát túl sok mise nincs ott vasárnap se, de azért érdemes megnézni, de hát most a Margit körúti, azt a templomot akarjuk megnézni, meg ferences életet, ahol a ferencesek ezek szerint II. József óta élnek, és folyamatosan élnek, még a kommunista időszakban is itt voltak ferencesek, hogyha nem is hordhatta mindenki és mindenhol a ferences habitust.
Hát igen, sajnos a különböző szerzetes rendek működési engedélyét megvonták 1950-ben. A megmaradt négy rendnek, ezek közül az egyik a ferences volt, pedig egy numerus clausus, egy meghatározott számot engedélyeztek, 70 fő lehetett a rend létszáma. A többi ferences pedig szerteszéllyel indult a világba, sokan közülük fizikai munkán dolgoztak, mások egyházmegyei keretbe kerültek. Például az itt működő Gábris Grácián plébános 1950-től Gábris Ferenc néven, keresztnevén folytatta tovább a plébániai szolgálatot, és fekete reverendába járt, ugyanúgy, mint a Villányi Béla, akit Kvirin néven ismerhettek a budai plébániára érkező hívek.
II. József korától, mikor mi épült, bővült a budai ferences életet?
Hát a főutcai kolostorunk egy sokkal nagyobb kolostor volt, templom is tartozott hozzá, nyilván plébániai élet, teológiai stúdiumház is volt ott tanárokkal, előadókkal, szónokokkal. Itt az ágostonos kolostor pedig, hogyha rátekintünk kívülről, egy egészen kicsike kis épület ahhoz képest is. És hát első gondjuk volt nyilván az, hogy itt letelepedtek, megszokták a helyet, de bizony azt a sok évtizedek alatt összegyűlt életet nem tudták bezsúfolni ebbe a kis kolostorba. Egyik fontos esemény volt egy nagyobb kolostor építése az 1800-as évek első felében. A templom szentélyéhez ragasztottak egy T-alakú szárnyat, melynek a vízszintes szárnya hosszabb, mint a függőleges szárnya, a T betűnél maradunk, mint képnél. Ezt az 1800-as évek első felében 24-től 34-ig építették, megfelelő könyvtárhelységekkel kialakítva. A templomban érdemes megemlíteni, hogy mindig kellettek felújítások, renoválások. Állandó probléma volt a tetőnek a cseréje, javítása, ne ázzon be, az alatta levő művészeti értékek esetleg tönkrementek. Említettem már a Szent Ferenc oltárnak a létrehozását. A ferencesek itt-ott időnként aztán alakítottak a templomon. Ami különösen szembe tűnik egy először ideérkezőnek, az a főoltárunk. Látható egy hagyományos főoltár egészen a mennyezetig, ég tetején a Szent Háromsággal, és kettő később készült Ferencesnek a szobra, látható egyik Kapisztrán Szent János, a másik Markiai Jakabnak a szobra, és előtte pedig egy fából faragott domborműként ható oltár látható, ami eltér az általános oltároktól. Mind a két ferences szobor, mindez az oltár az 1900-as évek elején készült Dél-Tirolban, az ottani fafaragó műhelyben. Ezek talán a legfontosabbak. Még egy érdekesség lehet, hogy a szentélyünk 3 lépcsőfokkal magasabb, mint maga a hajónak a szintje, és az 1990-es évek átalakításai során egy szintén érdekes oltárt helyeztek el oda, egy nagy sziklatömböt, mely a Kálváriára emlékezteti az odaérkező látogatót.
A templomnak a titulusa micsoda, kicsoda?
A templomnak a titulusa, vagyis védőszentje, vértanú István, az első vértanú Krisztus után, akit Jeruzsálemben köveztek meg. December 26-án ünnepeljük az ő emléknapját, illetve hát a templom búcsúját, ez is talán egy kicsit kirívik a templomok titulusai közül, hiszen bennünk az a kép él, hogy nyáron legnagyobb melegbe vannak a templom búcsúk és körmenetek.
Ez a templom titulus régebbi, mint a ferences jelenlét, ezt örökölték az ágostanosoktól?
Igen, az ágostanosok is nagyon tisztelték Szent István vértanút. Bizonyos helyeken olyan feljegyzéseket olvastam, például a harangnál is, hogy két Szent István tiszteltek igazából az ágostanosok, Szent István királyt és Szent István vértanút, de a főoltár kép csak Szent István vértanút ábrázolja.
Azért is van talán az a 3 lépcső, amely fölvezet a szentélyhez, azon kívül, hogy nem szokatlan, hogy egy szentély a régi templomoknál különösen is magasabban van, hogy jobban rálássanak a hívek, mert hát itt kezdődik a rózsadomb.
Igen. Nagyon érdekes volt számomra, én, aki 1993-ban költöztem fel Budára, hogy én ezt a Budát ismerem, amit most látunk. A történelem folyamán viszont itten a Margit körúton, a budai várból érkező útig volt a vízivárosnak a határa, attól tovább pedig a rózsadombon szőlők voltak igazából, a budai várban lakó polgároknak a szőlejei, és nagyon érdekes számomra, hogy itt, ahol most házak, hivatalok, emberek élnek, templomok vannak, csak pusztán szőlők voltak itt a környékünkön. Nemrégen találtam a plébáni irodában egy 1906-os térképet, azon is még igazából ilyen földműves területeket mutat itt a környékünkön.
Hát országútnak hívják ezt a vidéket, országúti ferencesek. Miért?
Már a római időkben országút néven szerepelt, hiszen itt ment az út a budai várból Bécs irányába, ugye itt van mellettünk nem messze a Bécsi út, és a budai várnak is az ide első kapuja a Bécsi kapu. És hát itt vonult végig ez az út. Nyilván nem akartak fölmenni a rózsadombra, gyalogosan és szekerekkel is nehezebb lett volna, itt pedig ezen a lapos területen még tudtak menni a Bécsi úton, aztán Bécsig egészen hosszú úton végig.
Nem minden ferences templom plébánia templom, de ez plébánia templom mióta?
Ez egy nagyon érdekes kérdés, és nem tudok rá egy pontos évszámot adni, ugyanis az ágostanosok letelepedése idejében először nem volt plébánia, 1729-től találtam az első anyakönyveket, és olyan irattári leveleket, hogy plébániai jogokat adományoznak az ágostanosoknak, de a Szent István templomot nem emelték plébániai rangra. Ezt mindig aztán az esztergomi bíborosnak, érseknek a helynöke kicsit meghosszabbította, megint 10 évre meghosszabbította, és pont az a kivnevező okiratot nem találtam meg, az nincs meg, ami kimondaná, hogy ezt kérem most már egy plébánia biztosan. Csak olyan leveleink vannak, hogy 10 évre megadják, és 10 évre meghosszabbítják.
Említettük a szőlőket, amelyek itt a domboldalt elfoglalták valamikor, és még a 1900-as évek elején készült térképen is ez látszik. Mekkora volt a ferences kolostorhoz tartozó kert régebben? Mert most van egy kicsi kis veteményes kert a dombaljában, a kolostor mögött, a második kerületi önkormányzat épülete felé a domboldalban, de hát az nem nagyobb, mint egy vagy két falusi portához tartozó kertecske.
Igen. Itten kisebb méretű kertecskék voltak. A templom udvarába áll egy ház, amit az ágostonosok eredetileg 1700-ban megvettek, ez volt egy bizonyos Pémer-féle ház, és hozzá tartozott egy kis kert. Utána még egy-két kisebb ilyen nadrágszír parcellát megvettek, de biztosan ide tartozott a kolostor udvarába az autóklubnak az épülete, ami, ha jól emlékszem, pártház is volt később, utána a rendőrségnek az épülete itt a Rómerforulis utcába. Valahol a határ ott húzódhatott, ahol most a második kerületi önkormányzatnak az épülete van. Egy korábban készült térképeken lehet látni, hogy itten volt bele kialakítva szőlőskert, veteményes kert, akkor ilyen parkszerű hely. Két-három kápolna is látható volt ebben a hatalmas udvaron, hogyha távlatból néztünk volna rá abban a korban a kolostorra.
Úgy tudom, hogy egy kálvária is tartozott, vagyis stációk futottak föl, és egy Veronika kápolnát még a háború alatt láttak, emlegettek, és minthogyha annak a jogutódja lenne valamilyen formában, a Tövis utcai ma működő és 1950-ben elkészült modern templom.
Igen. Ma, ha jól tudom, Veronika utcának hívják azt az utcát, és egy emlékmű van a helyén, mindjárt segít nekem a csongor, hogy milyen emlékmű van a helyén, 1956-os fiatal fiú, aki meghalt.
Mansfeld Péter?
Mansfeld Péter, ha jól emlékszem, az ő szobra van a helyén. Ez a kápolna már az 1700-as évek előtt is működik, sokáig a jezsuiták is használták, vagy jezsuiták is jártak oda misézni. Aztán később a ferencesek vették át az 1800-as évek derekán, és bővítették. A második világháború idején megsérült ez a kápolna, sekrestyéje például teljesen eltűnt egy bombatalálat következtében, és a főhajó része is úgynyira megsérült. Nem tudom, hogy politikai okok miatt, de gyanítom, hogy amiatt úgy döntött a második világháború utána, nem is műemléki bizottságnak hívták azt, de ilyen helyreállító bizottság, hogy azt le kell bontani, meg kell szüntetni, el kell onnan tüntetni. Először az iskolának a tornatermében kaptunk lehetőséget a misézésre, de természetesen azt is rövid időn belül visszavonták, és elkezdett kutakodni a rend, hogy hol sikerülne vásárolni egy jó telket itt a Rózsadomnak a tetején, és akkor ki is választott az akkori rendtartományi vezetés a Tövis utca sarkán lévő telket, amit később meg is vásároltunk, és oda föl is húztuk a templomot.
Az az érdekesség egyébként ennek a teleknek, ezt talán Frajka Félix atyától tudom, aki ott volt templomigazgató sokáig a Tövis utcában, hogy Herceg Ferenc adta el ezt a telket. Herceg Ferencé volt ez a telek, és nagyon jutányosan adta oda a ferenceseknek.
Igen, valóban eredetileg nem is akarta eladni a telket, de miután megtudta, hogy a ferencesek veszik meg, ezért 80 forintos négyzetméter ár helyett 60 forintért adta. Persze már az furcsának tűnik, mikor 100 000-ekbe mérjük a négyzetmétereket, de valóban jutányosan kaptuk meg a telket.
Tehát az itteni ferences közösség a Margit körútról egy igen nagy területet lelkipásztori ellátással segített, mert nem csak a Tövis utca, hanem a Pasarét is ennek a leányvállalata. Meg talán még megemlíthetjük majd a Keleti Károly utcai kápolnát is.
Igen, valóban egészen a Hüvösvölgyig húzódott a mi határunk. Nyilván itt nem állt annyi ház abban az időben, mint a mai időkben. A Pasarét is valamikor az 1920-as évek végén kezdtek el ott gondolkodni, hogy ott majd kellene egy kolostor templomot építeni a Szívfa utcában. De meg kell emlékeznünk, a Heinrich István úton volt egy magyar szentföld. Először csak kis kolostor, kis kápolnával, árvaházzal, és később ugye ott épült volna föl teljes egészében a szentföldi kegyhelyeknek a mása, amit aztán félbe kellett szakítani. Valóban itt épült a mi területünkön a Rákóczianum, érseki gimnázium, fiú kollégiumként indult valamikor, és mellette 1920-as évek első felében a Krisztus Király templom is fölépült. Zömmel azt egyházmegyés papok látták el, akik az iskolának az igazgatói, illetve tanárai is voltak abban az időben.
Hány ferences lakhatta ezt a kolostort? Vannak-e följegyzések, historia domus, amelyből kiderül, hogy mikor mennyi volt a ferences? Most már, amikor megépül az az új szárnya a reformkorban, a 19. század első felében, akkor azért lett hely.
Én a legtöbbet, amit olvastam, az a feloszlatás utáni időkben, 50-es, 60-as, 70-es években, amikor a kolostori szobákat néha ketté is osztották, mert annyi sok testvér lakott itt, olyan 38-40 körüli testvér létszám volt a legtöbb, de biztosan mindig lakott itt legalább 8-10 testvér. Csak a plébánia szolgálatára, illetve egy idő óta pedig még a tartományfőnökség szolgálatára. Nem számoltam össze, hogy hány testvér lakott itt az elmúlt századok folyamán. Biztos, ha odáig jutok a plébánia történetében, még ezt is meg fogom majd számolni.
A régi időkben a ferences kolostorok része volt az úgynevezett kárcseri, vagyis ahova egy-két napra büntetésül a szófogadatlan szerzetest vezekelni elzárták. Volt-e itt ilyen helyiség? Van-e nyoma?
Nem tudom megmondani. Azt tudom, hogy Mária Terézia ezeket eltörölte a büntetésnek ezt a módját. 1785-ben költöztünk ide, akkor már második József volt az uralkodó, aki 1780-tól 90-ig uralkodott. Nem találtam utalást rá.
Koldultak el barátok?
Igen, biztosan koldultak. Mindig voltak kéregető testvérek, de érdekes, hogy itt nem sok ilyen följegyzés van a budai Historia Domusban a koldulásról, inkább a vidéki kolostorok Historia Domusaiban olvastam erről többet.
Áll két óriási gesztenyefa a kolostor kertjében, kvadrumában. Azt hallottam, hogy ez 1848-ban, 49-ben ültették. Van-e ennek nyoma, hogy olyan régiek lennének ezek?
Én is így hallottam, ezt a rendtársaimnak az elbeszéléséből hallottam, de a Historia Domusban, a háztörténetben nem írtak róla semmit.
Mit ír a Historia Domus, a nagy történelmi események, hogyan gyűrűztek be ide, kezdhetjük a nagy járványokkal, a pestis járványok, akkor a szabadságharc 48-49, hát talán az első világháború különösebben nem érintette, mert nem volt front, de a második világháború bizonyosan, meg hát 56 is.
A pestis járványok idején is bátran fordultak a ferencesekhez mindig a népből nagyon sokan. Rengetegen jártak abban az időben hozzánk templomban, járványok idején pedig különösen sokkal többen. Néha a barátok reggeltől estig gyóntattak, szentmisét mutattak be, vigasztalták a rászorulókat, ellátták a betegeket, és természetesen eltemették a halottakat, ezt a szentelményt is kiszolgáltatva. A különböző nagy világégések és forradalmakról általában szűkszavúan nyilatkoznak a Historia Domusok jegyzői, vagy később valamit tettek a bejegyzésekkel, találtam ilyen Historia Domusokat is más kolostorba, mert ugye a háborút követő megtorlások idején ellenőrizték, például 49-be, 50-be a Bach korszak idején, hogy a ferencesek hogyan álltak a különböző császári rendeletekhez, támogatták-e a szabadságharcot, miként nyilatkoztak, mit prédikáltak, és különböző papírokat kellett utána szerezni a ferenceseknek, hogy hát hogyan viselkedtek a, például az 1848-49-es szabadságharcban. Az első és második világháború idején először is megmutatkozik az, hogy különböző ferenceseket elvittek tábori lelkészi szolgálatokra, vagy például a szakácsainkat a háborúba szakácsnak, így különböző ferences kolostorokban nagy probléma volt a szakácsoknak a kérdése. Több helyen olvastam, hogy a kántorokat is besorozták katonának, ferenceseket is, és akkor nem tudták a templomban a megfelelő liturgiákat orgonával kísérni, úgy kellett nyugdíjas tanítókat szerződtetni a háború idejére, akik esetleg ellátták volna az egyházi szolgálatot. Másik dolog, ami történt a háborúk idejében, hogy elvitték a harangokat hadi célokra. Biztosan ágyút is öntöttek, de hát egyéb hadi felszereléseket is készíthettek. A Jászberényi rendház történetben olvastam, hogy az orgona sípokat is el akarták vinni hadi célokra, abból is kinyerni a megfelelő anyagokat.
Említette, hogy a szakács sokat elvitték, nyilván kellett a hadseregbe is a szakács. Mi volt a munkamegosztás végül is? Általában így a rendi tabulákban, rendi beosztásokat tartalmazó följegyzésekben ott van, hogy kinek mi a dolga. Milyen feladatok léteztek, mik azok, amiket így jelölnek ezek a régi dokumentumok?
A budai kolostorban mindig volt egy tartományfőnök meg az ő titkára, akik az rendtartomány egészét intézték. Volt egy házfőnök, aki nagyon gyakran például itt Budán plébános is volt egyben.
Tehát a tartományfőnök az egész rendtartomány ügyeit intézte, ez a kapisztrán rendtartomány volt, egész ameddig, ameddig most a néhány évvel ezelőtt nem egyesült a magyarországi két rendtartomány, a házfőnök pedig ebben a kolostorban lakók életének volt a irányítója, ugye?
Igen, a kolostor életének irányítója, illetve itt Budán a plébános is ő volt. De nyilván ezt a sok munkát egymaga nem tudta volna ellátni, a házban is volt egy helyettese, akit vikáriusnak hívnak, illetve a plébánián mindig szolgáltak itt legalább három főállású testvér, aki a plébánián szolgált, plusz még ott voltak a hittanárok, akik a plébánia területén lévő iskolákban szolgáltak. Ezen felül voltak mindig a kolostorokban olyan testvérek, akik rendszeresen missziókba jártak, és csak húsvétkor, karácsonykor gyóntattak itthon rengeteget.
Vagy... Mit jelent ez, hogy misszióba jártak? Afrikába mentek?
Hát voltak olyan rendtársaink is, akik külföldre mentek. Például meg lehet említeni, volt a rendtartományunknak egy kínai missziója. De itt a misszió alatt azt kell érteni, hogy 8 napra kiköltöztek egy vidéki plébániára, ahol hittanórákra jártak, miséztek, gyóntattak, keresztutat vezettek, meghívták őket templombúcsúkra, szónoknak, meghívták őket zárt lelki gyakorlatokra egy-egy adott lelki gyakorlatos házban.
Népmissziókat tartottak, ugye ez a népmisszió?
Igen, ez a tipikus népmisszió.
Voltak olyan feladatok, amelyekhez nem kellett feltétlenül pap legyen a rendtag, és a közösségnek ők is tagjai voltak, a laikus testvérek. Ők milyen feladatokat láttak el? Gondolom, hogy egy szakács testvér nem pap volt.
Igen, általában a szakács testvérek nem papok voltak, bár a szocializmus alatt minden előfordulhatott. Például a templomunknak a karnagya kántora, Tamás Gergely Alajos, ő nem szolgálhatott papként, nyilván a kolostorban misézett, de ő látta el a kántori karnagyi kórusvezetői, zenekarvezetői feladatokat, hiszen ő zeneszerző is volt, de mindig voltak a templom szolgálatára 2-3 sekrestés, nyilván helyettesekről is kellett gondoskodni. A sekrestés ellátja a liturgiák szolgálatát, templom nyitását, zárását, takarítását. Mindig voltak a kolostorban portások, hiszen az egy fontos szűrő, hogy a ideérkező ember megtalálja az útirányt, hogy attól függően, hogy milyen ügybe keres itt valakit, misét szeretne iratni, vagy szentségeket felvenni, vagy gyónni, vagy beszélgetni szeretne. Azután szakács, kertésztestvérek, könyvtárosok, mosodai munkatársak, Mindenféle szolgálat lehetett a rendházban, talán sokak előtt ismeretes, hogy nekünk volt például Vácon egy nyomdánk, oda mindig kellettek nyomdásztestvérek, volt Pécsen egy asztalos műhelyünk, akik oltárokat készítettek és renováltak, újítottak föl. Ezek speciális szakképesítést igénylő munkák voltak.
A Margit körúti templomban vannak olyan régi sírkövek, vagy síremlékek, amelyek arra utalnak, hogy a délszláv ferences élettel igen szoros kapcsolata volt ennek a rendháznak.
Igen, hátul a Bari Szent Miklós oltáránál is látható ilyen. Az a rendház első házfőnöke Jakosics József volt, aki még a főutcából érkezett át ide. Ő volt, aki horvát szónok is volt. Egyébként megjegyzendő, hogy az akkori rendtartományban nem volt kivételes eset, hogy a testvérek tudtak magyarul, német nyelven, illetve a későbbi jugoszláv tagköztársaságok valamelyik nyelvén. Az 1800-as évek végéig rendszeresen volt horvát nyelvű szónoklat és német nyelvű szónoklat is.
Második világháborút hogyan vészelték át a barátok, aktívan, passzívan?
Krisztián Rafael ferences vértanú volt abban az időben a házfőnök plébános itt, igyekezett megszervezni az üldözötteknek a mentését és a rászorulóknak a segítését is. Abban az időben 3 hónap kellett egy szentség fölkészítéséhez.
Tehát, hogy valakit fölkészíteni a keresztségre?
Valakit fölkészíteni a keresztség szentségének vételére, ugye ez a zsidó törvények idejében volt szükséges. Nem minden templom tudta ezt megszervezni, de mi 3 havonta beállítottunk egy nagy létszámú csoportot a fölkészítésre. Volt egy Szent Kereszt Egyesület is, amely a zsidóságból megtért testvéreinket kísérte a keresztség szentségének fölvételére a budai kolostorban is, illetve Majsai Mór a Magyar Szentföldön volt ennek nagy segítője, támasza. A rászorulóknak a segítése a plébániai karitás csoporton keresztül ment, illetve a ferences világi rend segítségével, akik 500-an voltak ebben az időben.
Akkor még harmadrend néven, ugye?
Akkor még harmadrend néven futottak. Nyilván különböző szakosztályaik voltak, és ebből a karitás volt az egyik, a szeretett szolgálat. Többször olvastam ilyet, hogy anyakört vezettek, aztán a rászoruló anyáknak tejet osztottak ki, főleg a szoptatós anyáknak. Különböző esteket, jótékonysági esteket szerveztek, amik szintén a gyerekeknek, meg az anyáknak a javára adták a segítséget. 46-ban a vatikáni állam közbenjárására 170 tonna cukrot kapott a magyar állam, és itt a plébánia területén is családonként 25 deka cukrot osztottak ki. Hát ez most már furcsának tűnik, de abban az időben egy szenzáció volt szinte. Aztán igyekeztek a ferences testvérek a vidéki kolostorokból élelmiszer adományt gyűjteni, és az nagy nehézségek árán meg a front kellős közepén hozták szekerekkel a különböző vidéki kolostorokból. Király Kelemennek olvastam egy naplóját erről, hogy hogyan tudott feljönni egy szekér élelmiszerrel a budai plébániára, hát egy regénybe illő események zajlottak a fronton keresztül.
Érte támadás, gondolom az oroszok, németek itt voltak egyik oldalán az utcának, az egyik másodán a másik.
Először is a templom belülről megsérült, mert az egyik katonának kiadták, hogy óvja meg a lovakat, meg a teheneket, és az beterelte a templomba. Ott szabadon kószáltak a templom hajójában.
Orosz vagy német? Vagy magyar?
Nem magyar, nem magyarok voltak. Én, ha jól emlékszem, német katonák vezették be ide a jószágaikat. Ezek a jószágok nyilván éhségükben, én nem tudom, elkezdték rágni a templomi padokat, meg oltárokat. Itten tevékenykedtek, és nagy nehézségek árán sikerült őket csak kihajtani a templomból, hiszen a front az itt zajlott a Margit körúton. A kolostor megtámadása az oroszok részéről annak köszönhetjük az elkerülését, hogy az elődöm, a Kovács Kamil testvér habitusban bejött a szentföldi kolostornak a területéről, hozta, vitte a híreket, és visszafele a kolostor hátsó kerítésén mászott ki. és ezt meglátta egy orosz katona, és akkor akik azt gondolták, hogy a mi kolostorunk be vannak deszkázva az ablakai, ez egy biztosan egy katonai laktanya vagy valamilyen bázis, de miután elfogták az elődömet, a Kamil testvért, így meg tudták állapítani, hogy ez egy kolostor, és nem szükséges támadást intézni a kolostor és a templom ellen, illetve inkább a kolostor ellen. Bár nyilván a tetőszerkezetek tönkrementek a front idején, az összes ablakok betörtek, még az 40-es évek végén is kartonpapírral voltak az ablakok betámasztva igazából, mert végleges megoldást nem jelenthetett. Van a plébánián egy régi 1700-as évekbeli Mária kép, az ott volt, ahol most ülünk, a Margit körútra nyíló lépcsőház ablakába fölakasztva, és megsérült az összes környezete a lépcsőháznak, kivéve ennek a képnek, Mária képnek semmi baja nem lett.
Az említett Király Kelemen följegyzéseiben olvastam, ő vizitátora volt a Mariánus rendtartománynak, valahogy talán a háború után rögtön 45-ben véglátogatta Dunántúl összes ferences közösségét, templomát, rendházát, és arra a megállapításra jutott, hogy a Mária kegyhelyek, Sümeg, Andocs és nem tudom még, talán Bucsú Szent László maradtak éppen, a többi mind romokban hever, tehát Máriát és a ferencesek Máriás helyeit ezek szerint a Jóisten különösen védte.
Igen, valóban néhány részletet is én is olvastam a Kelemen atya naplójából, sok ilyen kolostorunk megmaradt. Egyébként kés csoda is, hogy a budai kolostor megmaradt, hát frontvonalba voltunk.
Egy epizód eszembe jutott, amiről érdemes lenne szólni, hogy van-e nyoma. A rendháznak volt valami köze az úgynevezett frankhamisítási ügyhöz, amely a 20-as években egy elég érdekes kísérlet volt valahogy a trianoni diktátum utáni Magyarország felemelkedésének előmozdítására.
Nem sokat írtak erről a háztörténetben. Azt írják, hogy Zadravec István püspök atya egy jó szándékú ember volt, de lehet, hogy egy kicsit naív volt, vagy nem annyira járatos a politikai életben. Azt írja a háztörténetnek a jegyzője, hogy valóban őriztettek vele egy ládát, melyről nem tudta, hogy mi van benne. Ettől részletesebben nem ír a háztörténet semmit róla. Thank you.
említettük Tamás Alajos nevét, aki a nyilvános papi működéstől eltiltott ferences volt, de karnagyként, orgonistaként éppen azt hiszem az idén most ünnepelték születésének 100. évfordulóját, nagyon nagyot alkotott, és róla van elnevezve egy közösségi ház. Ennek mi a története, a Tamás Alajos közösségi ház, amely a Rómer Flóris utcában van, de ugyanez az épület tömb és átjáró van itt a kertek alatt a ferences kolostor és a Tamás Alajos ferences közösségi ház között. Ez milyen múltra tekint vissza, és mindig ezt a célt szolgálta-e?
Említettem, hogy a háború idején a Világi Rend segítette a plébános munkáját, akinek 500 testvér volt a keze alatt, vagy illes ebbe a közösségben. Nem ez volt az egyedüli közösség, hanem legalább egy olyan 35-40 féle közösséget tudtam összeírni az elmúlt század első felében.
Különböző egyesületek, társulások?
Igen, különböző egyesületek, társulások, imacsoportok, akik rendszeresen akartak összejöveteleket tartani. A kolostor szűk helye miatt itt nem volt alkalmas. A mellettünk lévő iskolában, a tornateremben kaptak többször helyet, például az anyák minden vasárnap délutáni gyűlése is, meg a Rákóczi-ánumba is járhattak föl később, de ez az állapot nem volt tartható sokáig. Valamikor a 30-as évek elején elkezdődött egy mozgolódás, hogy jó lenne építeni egy közösségi házat, igazából nem is csak kultúrházat, hanem közösségi házat, ahol a különböző közösségeknek lenne összejövetele, rendszeres gyűléseket tudnának tartani, kultúrműsorokat, előadásokat tarthatnánk, olyan műsorokat, amik nem valók a templomba. És 1934-35 tájékán meg is érlelődött ez a gondolat, elkezdtek pénzt gyűjteni, és föl is építették ezt az épületet a kultúra céljaira, közösségi összejövetelekre, és ez egészen a háborúig működött, amikor annyira megsérült, hogy nem tudták már felújítani, és Gábris Grácián felajánlotta a második kerületnek óvoda céljaira. Aztán a rendszerváltozás után kaptuk vissza, zömmel inkább a kultúra céljaira használjuk ezt az épületet.
Említette Kamil atya, hogy sok-sok különböző közösség működött akkor itt. Milyen réteg pasztorációs szervezetek voltak, amelyek ma már történelem?
Szent Zita Egylet nálunk is működött, mely valóban a háztartási alkalmazottak egyesülete volt. Néha nevezték csak cselédlányok egyesületének, inkább a háztartási alkalmazottakat emlegették. De kimagasló közössége volt a plébániánknak az ének és zenekar, mely a mai kapisztrán kórusnak egy elődje volt. Aztán Tamás Alajos nevéhez köthető a Szent Erzsébet ifjúsági leánykar, ők is sok szép darabbal készültek a különböző liturgiákra. A ferences világi rendet említettem 500 fővel, különböző szakosztályokkal. Aztán nagyon szép életet élt itt a plébánián a BIK, a budai ifjúsági közösség, mely Cserkész csapat néven maradt jobban ránk, abban az időben is, és most is így hívják. Igen sok fiatalt meg tudtak mozgatni. A második világháború idején ezek a cserkészek a frontról hazaérkezett katonákat is potálták a pályaudvaron, meg különböző tanfolyamokon vették részt és segítették az embereket, és amúgy is nagy belső életet, önnevelő életet folytattak. Igazán érdekes olvasmány a BIK Cserkész csapat története is. Aztán a különböző egyesületek már az ágostonosok idejétől működtek a különböző férfi és női egyesületek, abban az időben szétválasztották ezeket. Például a segítő Szűz Mária oltárát felállították az ágostonosok, és különböző Mária társulatok voltak, Mária lányok, meg asszonyoknak rózsafűzér társulat, imacsoportok, külön a férfiaknak, külön a nőknek. Az imacsoportok is külön voltak abban az időben még.
Szóljunk a máról. Általában egy templom, egy plébánia szolgálatában az ország minden részén, de Budapesten is legfeljebb egy plébános és egy káplán hadrafogható oázisként tűnnek föl a ferences helyek, ahol, ha nem is megszámlálhatatlan, de számos lelkipásztor van. Hogy néz ki most itt a hitélet.
Sokan vagyunk, de azért 18-an lakunk a kolostorban, ebből 6 jelölt, a többi testvér pedig különböző lelkipásztori szolgálaton van. Például vannak, akik a tartományfőnökségen dolgoznak, akkor a Szent Angéla iskolában, Szentendrei Ferences gimnáziumban, vagy éppen a plébánián főállásban. Bán Zsolt Jónás itt a plébános, akinek össze kell fogni a lelkipásztori életet, szentségek kiszolgáltatását, liturgiáknak a megszervezését. Én egy bonyolult beosztású lelkipásztor vagyok, mert egyrészt káplán vagyok a plébánián, segítem az ő munkáját, és emellett a Szent Angéla iskolába is följárok misézni, lelki gyakorlatokat tartani a felsőbb osztályosoknak, és különböző programokba, táborokba részt venni. Természetesen a rendháznak minden tagja részt vesz a plébánia életében, különböző szinteken, van, aki sekrestés testvér, van, aki gyóntat, van, aki misézik. Nagyobb ünnepeken természetesen a minden pap testvér kiveszi részét a gyóntatásokból, lelkivezetésekből, meg évközi időben is ki, amennyire tudja.
Apropó gyóntatás, Ferences sajátosság, egy külön gyóntató folyosó van a templom mellett.
Igen, valóban a Ferencesek temploma mellett egy folyosóra telepítették ki. Nyilván az abból is adódhat, hogy egy nagyobb ünnep alkalmával 6-8-10 gyóntató is tudjon gyóntatni. Most voltam a gyöngyösi fájdalmas búcsúba, ott az összes gyóntatószékbe ült egy pap, aki gyóntatott, de még a hittantermeket is elfoglaltuk, így legalább 10-en voltunk a búcsúsok szolgálatára. Ferences templomokban is, nagyobb ünnepeken is szintén van néha 8-10 gyóntató jobb esetben, akik az emberek rendelkezésére tudnak állni. Itt a plébániánkon mindig lehet gyónni, reggel is, esti misék előtt is, után is van gyóntatás. Vasárnap reggel 8-tól 1 óráig, meg még este 17:30-tól 8-ig is van gyóntatás. Nagyobb ünnepek előtt egész héten, karácsony és húsvét előtt egész héten reggel talán 7 órától délig, és néha 4-től este 6-ig is gyóntatunk.
Szent Ferenc ünnepe most vasárnapra esik, amely kicsit felülírja az aznapra eső szent megünneplését, de hát gondolom azért a ferencesek megtalálják a módját.
Ez már az igen ősi időktől, 1226-27-től nagy ünnepe rendünknek. Október 3-án este imádság közben Szent Ferenc átköltözött a mennyországba, és ezt latinul azóta is így nevezzük tranzitusnak, boldog halálnak, átmenetnek, átköltözésnek, és a ferencesek erről mindig megemlékeznek. Nyilván van előtte egy zsolozsma, egy szent zsoltároknak az imádkozása Szent Ferenc tiszteletére, egy ünnepi szentmise Szent Ferenc atyánkról, és utána maga a tranzitus szertartása, amely alkalmával kivonulunk a miséről, levetjük a mise felszerelést, és habitusba a damjánói keresztel vonulunk a Szent Ferenc oltárhoz, és ott imádkozzuk először is azt a zsoltárt, amelyet Szent Ferenc atyánk imádkozott a halálakor.
Hányas zsoltár ez?
141-es zsoltár, amelyet ő befejezni nem tudott, hanem a testvérei imádkoztak tovább. És ez az estének egy fontos alkalma, hogy amikor Szent Ferenc elhallgatott, az a pillanat is megvan, de mi tovább énekeljük azt a zsoltárt.
Ünnepi be az étkezés a Ferences kolostorban, Szent Ferenckor, mint egy átlag napon.
Hát először is agapéra várjuk a testvéreket, akik a templomban voltak, a hittanteremben, és pogácsára, teára és borra, amit minden alkalmakkor meg szoktuk tartani. Szerintem biztos finom vacsora lesz este 8 órakor a kolostorban is, de még a részleteket nem tudom.
Varga Kamillatyával Szent Ferenc ünnepe alkalmából a budai ferences templom múltját, jelenét elevenítettük fel, beszéltük át. Köszönöm a hallgatók figyelmét, búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Szerdahelyi Csongor.
Hitvilág. A teljesség felé.